Eképpen kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kőszünk ránkban. Folytassuk Isten dicsőítését a 172. énekünkkel, ami elképpen kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Királyok második könyvéből, annak negyedik fejezetéből, 1-től 6. versig teljedőleg. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elízeushoz: Szolgád az én férjem meghalt, s te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elízeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban. Az asszony így felelt: Nincsen egyéb szolgálat házában, csak egy korsó olaj. Elízeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket, ott kint minden szomszédottól üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, s tölts ezekbe az edényekbe, amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Tégy elém még egy edényt, de az így felelt neki: Nincs több edény. Azután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt, ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és fizess ki adósságodat, ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Drága Urunk, könyörgünk te hozzád, hogy Isten tiszteletünket áld meg. Kérünk, Urunk, hogy küld el szent lelkedet, küld, hogy figyelhessünk a te igédre, küld, hogy szívünkbe befogadhassuk a te igédet, és az üres helyeket, amik életünkben vannak, te töltsd be szent lelkeddel. Könyörgünk, Úr Jézus, légy most itt köztünk, és add, hogy hű szívvel, hű lélekkel rád figyelhessünk. Tedd áldottá az itt lévők életét, tedd áldottá, hogy figyelhessenek a te szent igédre. Áldott legyen te szentemed mindörökké, ámen. Dicsérjük Urunkat 240. énekünkkel, annak első és második versszakával. Istennek igéjét ugyanonnét olvasom föl, Királyok második könyvéből, 4. fejezet, 1-től 5. versig terjedőleg. Egyszer egy proféta tanítvány felelőssége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád, az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincsen egyéb szolgálat házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kér kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényükbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Látjuk igényből, hogy az asszonynak égető kérdés volt, hogy ki segít rajtam. Nem titkolja el, hogy problémája van, ezért kiált is, ha kell. Miért kell ilyen drasztikus megoldáshoz folyamodnia? Mert férje halála után két gyermekét el akarják vinni rabszolgának. Normális körülmények között ezt el lehetne kerülni, de akkor olyan időben járunk az izraeli történelemben, hogy ez nem számított, hogy ez elkerülhető, vagy a törvény is tiltotta. Ez akkor olyan időben volt, amikor az emberek közti erkölcsi és isteni törvények már feledésbe merültek. E helyzetben kiállt a nő Elizeushoz, mert már senki sem jön segítségére, egyedüli reménye Isten embere. A nő hivatkozik arra, hogy férje félte az urat. Üdítő kivételnek számít ebben a korszakban, hogy félte az urat. Bár pénzt nem hagyott a családjára, de annál sokkal értékesebb örökséget, igen. Férje öröksége abból állt, hogy őszintén félte az urat, és csak tőle várt segítséget. És nem úgy, mint az akkori társadalom, aki Jahve mellett azért kereste Bál kegyeit is, hogy bebiztosítsák életüket minden helyzetben. A férj őszinte bizalommal volt az Úr iránt, és erre buzdította az asszonyt, ő is kövesse ezt. Mi életünket is meghatározzák az ilyen példák, az ilyen emberek. Az ilyen emberek, mint például ez a férj is meghatározta az ő feleségének az életét. A férj példája indította a nőt arra, hogy Isten kezébe adja életének további alakulását. Nem tudta előre, hogy mit várhat Isten emberétől, ő csak annyit látott szegény sorban lévő férjétől, hogyha valaki az Úrral jár, bár lehet, hogy nincs földi vagyona, de mégis a jövőtől való félelem nincs benne, nem található a szívében. Kiáltása fontos számunkra, mert ez a felismerés jele. De olyan jel, ami kész a cselekvésre is. Az asszony kiáltásában feltárta problémájának sürgősségét. És egyben, hogy most már mindenre képes annak érdekében, hogy szenvedésének vége szakadjon. Bátran vállalja annak ellenére is, hogyha nem kapna feleletet. Vagy csak akkor a szokásos bátorító szavakat hallhatná, amit mi is szoktunk egymásnak mondani, megveregetjük egymásnak a vállát, és ezzel elintéztük a másik embernek a szenvedését a magunk esze szerint. Sokan ezért is nem mernek segítséget kérni az emberektől. Néha az is jellemző, hogy az Isten embereitől tényleg csak jó szavakat kapnak, de igazi segítséget nem. Pedig az Isten emberét az jellemző, hogy szavait tettekben is megéri, ahogy Péter tette a sántával. Se neki, se Elizeusnak nem volt se ezüstje, se aranya, de amit volt, azt nekik adták, az pedig Isten szeretetéből fakadó csoda, amit Isten meghallgatásának nevezhetjük a csodát, vagy tarthatjuk. Felelősséget éreztek a bajba jutott iránt, és nem Káin mentalitása volt a szívükben. Az asszony gyors segítséget várt. Nem is gondolt arra, hogy az életre szóló áldás fog ehelyett kapni. Nem csak egy egyszerű kis gyors segélyt, hanem egy életre szóló segítséget kapott. Nem vár túl sokat, csak annyit, amivel ki tudja elégíteni a mohó hitelezőt. Ennél ő többet fog kapni. Elizeus kérdése, mi van a házadban? Azért szerette volna ezt Elizeus tudni, mert abban az időben oda is, meg Bálhoz is könyörögtek, Jahvéhez is könyörögtek. Aztán gondolták, hogy ebből talán jó kis ül, ha mind a két félt lekenyerezik. Ahogy mi is Mamonnak, meg valamikor Istennek is könyörgünk, hogy adjon, vagy bálványozunk, és tömnyéhezzük mind a kettőt. De Elizeus arra volt kíváncsi, hogy ez benne van a szívében a nőnek, ebbe a kétfelé való sántikálás. Ő maga, Jahve, Isten, nem egy akar lenni a sok közül az életünkben. S ha elképzeljük életünket, mint egy újságot, Isten nem csak egy kicsi rovat szeretne az életünkben lenni, hanem ő lenne a főcím, ő szeretne a főcím oldalon lenni. Arról szóljon az egész életünk, arról szóljon az életünknek az újsága, hogy ő van a szívünkben, mert csak így tudhatni a csodája, így tud segíteni az ő, őket, vagy őt kérőknek. Ha nem bízta volna rá azt a keveset, akkor az asszony gyermekeit biztosan elvitték volna. Ha nem bízzuk Istenre a keveset, akkor hogy akarjuk rábízni az egész életünket? Ha nem adjuk oda neki a legutolsó edényt is, akkor hogy bízzuk? Hogy reménykedhetünk azt, hogy az ő segítsége hatni fog az életünkben? Pedig az áldás, vagy a csoda lényegéhez hozzátartozik, hogy az adományozott fél teljes bizalommal van az adó iránt. Ha ez nincs meg, akkor fabatkert se ér az a csoda. E asszony azt a keveset, azt a kevés olajat is rábízta Istenre. E olaj a hitelező fél fogára se lett volna elég. De ezt a maradék fizetési lehetőséget is odaadja. Azt tartanánk normálisnak, hogy Isten ad valamit, és nem az, hogy pont ő adja oda, vagy mi adjuk oda az olajunkat, ezt a kicsit. Nem, hogy venni kéne, hanem éppen, hogy adnia kéne. Mert az nem oldja meg nekem a gondomat, hogy ezt a picit is kockáztatom. Mennyire jellemző lenne ránk, hogy felháborodjunk Isten kérésén. Milyen lehetetlen kérést akar a nőtől? Milyen badalságra akarja rávenni, vagy kockáztatni az én kicsi értékeimet? Nevetséges kérés egy szegény embertől. Abszurd. Mit akar, mi lesz, ha nem kapom vissza, ha még jobban elvesztek mindent? E kérés hallatán el tudom képzelni, hogy az asszonyban mi átszódhatott le. Lehet, hogy gúnyos nevetés, vagy a meg nem értettség gondolata cikázott át az elméjében. Én lehet, hogy így éreztem volna, de úgy látszik, en ő nem. Ő kitartó volt, neki nagyon kellett a segítség, sürgősen kellett, és ő tudta, hogy kitől kérhet segítséget. Mi erre azt mondnánk, Uram, te csak adj! Ne kockáztasd az én egyetlen korsó olajamat, inkább tegyél valamit hozzá. Nem szeretjük magunkat belevonni a kérésünknél. Mi van, ha odaadom életemet Istennek, minden értékével együtt, és annak ellenére bukás kíséri? Egyszerűbb és kényelmesebb, ha Isten ad egy gyors segélyt, majd ettől minden rendben lesz. Sajnos nincs ettől minden rendben, ha a keveset, a mi részünket magunk nem tesszük oda, akkor a csoda nem működik, ha nem vagyunk mi ott személyesen a kérésben. Isten csodájához az mi személyünk is kell. Az Úr csodáját megelőzi egy odaadás, ami Isten hívására válaszol. De ez nem Isten részéről van, ez az odaadás. Nem lehet úgy, hogy ő ad, ez, hogy odaadja magát, hanem nekünk kell odaadni nekünk. Ő már odaadta, ő megelőzött minket. Az asszonynak, mint próbaként oda kellett adnia mindenét, a kevés olaját, teljes jövőjét, teljes vagyonát, értékét e korsóban tárolta. Az olaj akkor lételen volt. Ha nincs, akkor szinte élni se lehetett, mert ezzel főztek, világítottak, gyógyítottak és felkentek. Epici olajja valamire talán vihette volna, de gyermekeit elvesztette volna. És egy idő után ez is elfogyott volna. Megtehette volna, hogy nem él ki a kéréssel, ami valljuk be, hogy abszurd ebben a helyzetben. Őrizhette volna értéket, e keveset, de kevést a semmivé való válás fenyegeti. Nagy dilemma előtt állt a meglevőt a teljes bizonytalanságért. Ennek ellenére megbízott az Úrban, és teljesítette a kérést. Ezt az odaadott keveset Isten már tudta használni. A nő mert kockáztatni, merész hittel cselekszik, de cserében nagy csodát él át. A nő még nem látta színről színre a csoda végét, de hite látta már fölvonalozottatni vele a csodát, a csoda nagyságát. Isten kapott területet a nő életében, most még nagyon keveset, de az Úr arra kéri, minden szükségét betölthesse az asszonynak. Vidd bátran az üres edényeket, tedd elében kiüresedett szegény életedet kételyek közt van, hogy betöltsem. Ezt a felhívást csak úgy hallhatjuk meg, ha odaadjuk magunkat. Ahogy vagyunk, kevesek vagyunk magunkban bár, de ne felejtsük el, hogy nem tehetünk eleget a hitelezőnek. Magunk által nem kerülhetjük el a rabszolgasorsot. A kevés odaadása által is nagy csodát végez az életünkben, amiatt azt értem, hogy nem csak kifizeti csodája által az adósságot, amely által nincs többé joga felettünk a hitelezőnek, a sátánnak, hanem még biztonságot és bizalmat is biztosít a jövő iránt. Egy távoli analógia, vagy nagyon közeli analógia, döntsük el, Jézus Krisztus csodája is, ezt is úgy működik életünkben, mint az olajszaporítás csodája. Krisztus diadala nem csak megszabadított minket a hitelezőtől, a rabszolgaságba taszítótól, a sátántól, hanem még a Szentlélek által engemet az örök élet felől biztosít. De nem kell ilyen távolra mennünk az igénytől, csak nézzünk körül anyagias világunkban, és látjuk, hogy aki Isten csodájában hisz és kiállt, arról gondoskodik az Isten. Erről egy történet jut eszembe, amikor egy árvaházban elfogyott az étel, árvák éhesek voltak, de mégis elrendelte ebben az abszurd helyzetben az árvaház vezetője, hogy terítsenek meg, rendesen megterítettek, és rendesen imádkoztak, ahogy a rendes ebéd előtt szoktak. És erre kopogtattak, és több zsák krumplival meglepték az éhező árvákat. Ezután Isten, mint egy igazi apa, atya, úgy figyel a kis csöpségére, annak szükségete, hogy azokra az árvákra, vagy erre az asszonyra. Isten nem csak teli hasat varázsolt az árváknak, hanem lelki bizonyságot is adott afelől, hogy Isten nem felejtkezik meg azokról, akik hozzá kiáltanak, ahogy az asszonynak se kifizette egyszerűen az adósságát, hanem biztosította, megerősítette a férjének a hitét. Ő benne is gyökeret vert, hogy az Úrban lehet bízni és lehet kiáltani hozzá. Isten áldásának áradata addig nem hagy alább, ameddig az összes üres edény el nem fogy. A korlátozás nem az olaj ellátásban volt, hanem az üres edényekben. A több edény lett volna, az olaj mind megtöltötte volna azokat is. Isten addig adta az asszonynak az áldást, ameddig annak minden edényen nem telt teli. Isten nem annyi edényt tölt meg, amennyi elég lett volna kifizetésre, nem csak egy segítő akart lenni az adott problémában. Isten életünkben nem egy mankó akar lenni, akire akkor támaszkodunk, amikor életünknek oszlopai megremegnek. Az ilyen gondolkodás Istenről nem lesz áldásos, amikor csak mankónak akarjuk elképzelni. A keresztény életem elején, amikor felfogtam, hogy Isten mindent odaadott értem, és elfogadott, akkor én hála áldozatként az életemben megnéztem, hogy milyen üres edények vannak, hol nincs jelen Jézus Krisztus, és mint az asszony vehemenciájával én is elkezdtem az Úr elé vinni, az ő bőséges szeretetéhez odavinni életemnek ez a üres pontjait, hogy töltse meg. Nem akartam, hogy életemben legyenek fekete foltok, ahol nem ő uralkodik. Nem akartam üres edényeket, amiben ő nincs jelen, mert tudtam, hogy ha ő ott van, ő megszaporítja, áldással teszi minden olyan helyet, ahol nem ő volt. Keresnünk kell naponta az edényeket. Isten elé kell vinni minden hiányunkat, hogy áldássá tegye. Ha restek vagyunk, akkor veszélybe kerülhet a jövőnk. Visszaeshetünk, csak félig oldja meg a problémánkat. Ha nem vagyunk olyan szorgalommal, mint az az asszony, aki minden felelhető edényt fellelt és elévitte Isten elé. Nem csak odáig gondolkozott, hogy annyit töltsön meg, ami éppen az adó vagy a hitelezőnek elég lesz, és így megmentse gyermekeit. Nem is figyelt erre, nem is koncentrált erre, hogy csak éppen azt a bizonyos mennyiség meglegyen, és akkor befejezem ezt a hurcolkodást, így rohangálok össze-vissza egyik házra, a másik házra, hogy még edényeket szerezzek, hanem ő tölti, és azon veszi észre, hogy elfogyott az összes edény. Hát ez kéne, hogy jellemezzen minket, hogy ez a boldogság, hogy megtapasztaljuk Istennek a bőségét, és vihetjük oda elé, hogy ebből ő korlátozás nélkül tud adni. Hogy ez felfedezte ezt az asszony, és ő vitte örömmel. És az a rossz, hogy vagyunk olyanok, hogy restekké tudunk válni, és nem visszük oda minden edényünket. Ennyi elég lesz már. Most már nem viszem ezt már oda. Elég lesz, ez bőven elég lesz, ennyivel megelégszek, elégedett keresztények leszünk, és nem veszük észre, hogy vannak olyan edények, az életünkben vannak olyan pontok, ami még rászorulna, hogy megtöltjük, és elkezdünk újból aggódni, és újból azon gondolkozunk, hogy rendben, hogy a hitelező meg van fizetve, de megint nincs olajunk, amivel biztos lenne a jövőnk. Elfogyott, megint kifogytunk. És Isten azt szeretné ezzel üzenni nekünk, hogy bőségesen, mindig bőséges a szeretete, és menjünk oda hozzá, hogy ebből ő adni akar. És ne legyen az, hogy újból visszaessünk abba a régi állapotba, amikor a jövő felől aggódunk, hogy megint nincs enni, megint hiányzik az életünkből a boldogság, mert nem töltöttük meg azokat azt a edényeket, mert restek voltunk. A mi Urunk bőségesen adja szent olaját, szent lelkét, hogy azáltal ő vele megtöltsön minket, semmi korlátozás nincs nála. Bár ennek mi gátat szabhatunk, de nem érdemes, mert csak magunktól vonjuk meg a bőséget. Boldog ember az, aki minden üres edényét odaadja az Úrnak, mert ő a szent olajával csordótig megtölti, és jövője felől nincs gondja. Ámen. Isten igére felelvén dicsérjük őt a 479. énekünk első és második versszakával. és a mi atyánkat fennállva imádkozzuk majd. Drága mennyi atyánk, hozzád esdeklünk, mert csak tőled várjuk a szabadítást. Hozzád menekülünk, Uram, ne szégyenüljünk meg soha. Ments meg minket irgalmasan. Fordíts felénk füledet, siess, ments meg minket. Légy erős kősziklánk, erős várunk, segíts rajtunk, mert te vagy a mi sziklavárunk, vezes és terelges minket nevedélt. Kezedbe bízzuk életünket, te váltasz meg minket, Urunk, igaz Isten. Újunkva örülünk hűségetnek, mert látod nyomorságunkat, ismerd lelkünk szorongásait. Nem adtál minket ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábainkat. Kezedben van sorsunk, ments meg ellenségeink és üldözőink kezéből. Ragyogjon orcád, szolgádra, segíts rajta hűségesen. Urunk, ne szégyenüljünk meg, ha hívunk téged. Milyen nagy a te jóságot, melyet téged félőknek tartogatsz. Ebben részesítsed a hozzád menekülőket, minden ember szemelátára. És még könyörgünk hazánk feltámadásaért, hogy adj bölcs vezetőket. Ne hagyd elveszni a magyarságot a sorscsapások ellenére. Tanítsd, Uram, e népet a te félelmedre. Áldott legyen a te szent neved, mindörökké. Ámen.
Mi atyám, kívülöm mennünkben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, meg a földön is. A mindannapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, most az imént gyülekezetünk teológusa Angyal Péter szolgált közöttünk. Köszönjük szépen a gondolatokat, és kívánjuk, hogy Isten áldja meg életedet, további munkádat, tanulmányaidat, egész családodat.
Köszönöm szépen.
Gyülekezetünk lelki pásztora múlt hétvégén Németországban szolgált egyik ifisünknek az esküvőjén, most pedig a saját unokaöcsének az esküvője van, ezért nincs közöttünk most már második hete. A ránk következő héten, vasárnap, 10 órakor lesz Isten tisztelet, amikor az Úrnak asztalát megterítjük, az új kenyérért fogunk háladást tartani. Az úrvacsorai közösségre való készülés kapcsán csütörtökön nem bibliaóra lesz most, hanem Isten tisztelet, tehát csütörtökön este 6 órakor Isten tiszteletre várjuk a testvéreket. Terveink szerint szeptember végén ismét elindítjuk a keresztkérdések kurzust. Ez 10 hétfőn keresztül fog zajlani, és egy teljes hétvége, ami még ehhez kapcsolódik. A résztvevők ennek a kurzusnak a keretében ismerhetik meg a kereszténység alapvető tanításait. Kérem a testvéreket, hogy adják tovább a hírt, hogy minél többen tudjanak róla, és tudjanak jelentkezni erre a kurzusra. A gyülekezetünk önállóvá válásának 60. évfordulója van ebben az esztendőben. Az ünnepség sorozatra október elején kerül sor. Október 8-án és 10-én gyülekezett két korábbi lelkésze, Berkesi Gábor és dr. Pétor Béla nagytiszteletű urak fognak előadást tartani. Október 12-én vasárnap délelőtt pedig 10 órakor lesz az ünnepi Isten tisztelet, amelyen egyházmegyénk esperese Fónagy Miklós fog szolgálni. Ugyancsak 12-én este 6 órától pedig Róbert György és Szabó István blokkflöte és lankművészek fognak hangversenyt tartani itt a templomukban. Az ünnephez kapcsolódóan szeretnénk megjelentetni a következő gyülekezeti hírlevelet, és kérjük a testvéreket, hogy írásokkal és régi fényképekkel és egyéb dokumentumokkal, amik rendelkezésre állnak, gazdagítsák ezt a számot. A templomunkban, közösségi helyiségeinkben takarító testvéreink egyike porszívóval ajándékozott meg bennünket. Köszönjük szépen az adományt, Isten áldja meg őt gazdagon. És végül köszönjük presbiter testvérünknek, aki a kertet betette a fűnyírást és a kertgondozást.
Befejezésképpen énekeljük a 479. énekünket, annak 3. és 4. verszakát, és még úgy gondoltam, hogy nemzetünk imádságát és a himnuszt jó lenne, ha elénekelnénk, mint a magyar nemzet kiáltását az Urunkhoz, ha szabad majd megkérnem a kántort. Ezt elfelejtettem neki mondani. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.